Kapos ifjúságsegítő magazin következik. Pedagógus pályakép tanárszakos diák szemmel Kazinczy Bálinttal fogunk ma beszélgetni. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Szervusz András, jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
Egy izgalmas témára vállalkoztunk. Egyrészt azért is, mert tanárszakos vagy, és azt hiszem jövőre végzel, hogy tudom, jövő után végzel.
Jövő után pontosan, tehát 2023. január-február.
De azért vastagon benne vagy már a tanári szakban, tehát tanulsz sokféle dolgot. Te milyen szakos leszel?
Magyar-francia.
Aha, szebb, ilyen, nagyon jó, gratulálok. Magyar francia szakos tanár, nem tudom, hogy mennyi van Magyarországon, de szerintem létszámot lehetne bővíteni jó pára. Nem tudom, hogy az évfolyam társaid mindegyike el fog menni a pályára? Vagy pályáról ehhez
fog? Ez egy jó kérdés. Igazából onnan van benyomásom, hogy szemináriumokon szoktunk néha tanárokkal is beszélgetni erről, hogy ki hogy tervezi. És most ebben a fél évben is volt egy órám, ahol kérdezte a tanár, és hányan tervezik, hogy tanítanak majd. Ugye ez, nem tudom, egy 30 fős szeminárium, és legalább a fele azt mondta, hogy vagy nem tudja, vagy bizonytalan, vagy más pályán akar elhelyezkedni. Tehát nagyjából a résztvevők ezen a konkrét szemináriumon mondjuk maximum 20-30%-a volt, aki azt érezte, hogy ő biztosan szeretne tanítani, és nagyon elkötelezett. A többiek vagy érdeklődnek, és szeretnék elkezdeni a tanítást, de még nem biztosak benne, vagy nem akarnak tanítani, szóval...
Mindig ilyenkor az jut az eszembe, hogy akkor miért jött erre a pályára valaki. Tehát úgy tűnik, hogy ha valaki előtt a pályára, valószínűleg tanítani akart. És lehet, hogy menet közben megbizonytalanodott, hogy valami közben jött, szóval mindenki ilyen szempontból nálatok tanítani jött? Eredetileg még a kezdés kezdetén?
Ez egy lényegi kérdés, mert ugye sokan nem azért választják a tanárszakot, hogy tanárok legyenek, hanem például mondjuk én magyar-francia szakos vagyok, de sokféle párosítást lehet elképzelni, lehet magyar média szak, vagy nem tudom, mondjuk egy merészebbet, kémia, orosz, vagy szóval ugye itt lényegében két alapszakot végzünk kvázi párhuzamosan, és sokan azt gondolhatják, hogy, vagy gondolják is, én azt gondolom, hogy ez jogos, én is ezt gondolom, hogy egy ilyen 6 éves képzés elvégzése után, ahol két terület szakavatottjaivá válunk, azután bármilyen foglalkozásban könnyebb lesz elhelyezkedni. Tehát még ha nem is tanárok leszünk, de egy ilyen diploma az lehetőségeket teremt. Akár sokan mondják, hogy multinacionális cégnél, de az biztos, hogy lehetőségeket ad.
Igen, de tudom, az egyetemeken vannak olyan képzések, ahol nem kell tanári többlet hozzá. Tehát most lehet tanulni francia nyelv, francia kultúrát, tehát nem tudom, franciának van olyan szak, de csak tárgy nem tanári típusú szak, és ott onnantól kezdve lehet ilyenfajta gazdaságjelben különböző szerepeket betölteni. Tehát önmagán a diploma mindig vezetőt szolgáló történet. A tanári többlet az arról szól, hogy az utánuk lévő korosztályokat valamilyen módon arra a tudásra, amit mi összeszedtünk, az valamilyen módon. Szóval eljutatjuk hozzájuk a tudást, ez a feladat.
Hát ez igaz, viszont azok, ha most azok fejével gondolkodom, akik tanárszakra jöttek, mégsem tanárként akarnak elhelyezkedni, emellett a képzés mellett szól még, hogy ez nem csak egy szak, nem csak 3 éves képzés, hanem ez rögtön egy mesterképzés, 6 éves, gyakorlatilag 2 szakot plusz pszichológiát is tanul, amit tegyük hozzá, hogy a pszichológia az szerintem hihetetlenül hasznos, és nagyon érdekes is.
Ezzel maximálisan
egyetértek. Tehát gyakorlatilag 3 dolgot tanul párhuzamosan a 6 év alatt, ami végén egy mesterszakos diplomája lesz. Azért én azt gondolom, és nem leminősítve ezzel, de azért ez nem ugyanaz, mint egy alapszakos végzettség.
Hát igen, akkor most belefutottunk egy szemléleti problémába, hogy mennyire kell felkészültnek lenni annak, aki tanítani megy. Én azt hiszem, hogy a minél legegyszerűbb tanítási helyzetben, és minél maximálisabb ismeretre lenne szükség. Nekem mindig az a gondolom, hogy valahogy adagolják a tanári felkészültséget és a gyerekek életkorát. Én szerintem a legkisebbhez kellene a legnagyobb hozzáértés, most mondanám, és egyáltalán mindegyikhez nagy hozzáértés kell, hogy legyen, ez az én kényszerképzetem, és sokszor ilyen bemérik ezeket a tudás egységeket egy tanításban. Rosszul látom?
Igen, ugye érdekes, amit mondasz, mert hogy ugye azt mondod például, hogy a legkisebbekhez kell a legtöbbet tudni.
Persze.
Ezt nem tudom, hogy össze lehet-e mérni, mert például egy kisiskolásra is nagyon komplex dolog foglalkozni.
Persze.
Ugyanakkor egy kamasszal is nagyon komplex dolog, szóval nem tudom, hogy ezt össze lehet emelni.
Igen, én is korrigáltam magam, tehát azt mondom, mindegyikhez magas felkészültségre van szükség, és azt hiszem, hogy a világon sok-sok országban, legalábbis a jobban működő országokban, például az iskola rendszer az elképesztően sokféle módon dobja meg az embereket, tehát is most nem csak a mostani népszerűséggel rendelkező Finnországot mondom, de Japán is innentől erősítette fel a világhoz való viszonyát, hogy nagyon erős és izgalmas oktatási rendszert hozott létre. De hát a UNESCO rengeteg kísérlete arról szól, hogy hogyan lehet fejlődő országokat megdobni, és hát ilyen módon Tájföld is egy híres távoktatásos kultúrájú iskolarendszert hozott létre, és nagyon sokat dobott a gazdaságukra, majd az életükre egészében.
Ez is fontos, még egy dologra visszautalhatnék, ugye, hogy előbb mondtad, hogy nagyon fontos, hogy egy tanár megfelelően képzett legyen, és nagyon valami ilyesmit mondtál, hogy tehát, hogy megfelelő képzettséget kapjon ahhoz, hogy tanítani kezdhessen. És ugye itt ez most szerintem nagyon érdekes kérdést vett fel, ugye a képzés kérdését, és ez most azért is aktuális egyébként, mert ha jól tudom, talán nem tudom, egy hónapja, két hónapja határozott, született egy vagy kormányrendelet, vagy törvény arról, hogy annyiban átalakítják a tanárképzést, hogy egységesen a középiskolai és az általános iskolai tanároknak is 5 éves lesz a képzése. Tehát ez most egy meghozott döntés. Én azt gondolom, ez viszonylag konszolidált döntés a jelenlegi kormányt tekintve, és nem biztos, hogy ne lehetne gondolkodni ebben, mert most én például, mint gimnáziumi tanárnak készülő jelölt, nekünk most 6 éves a képzés, tehát 1 évvel több, és egyébként szerintem nem baj az, hogyha az embernek hosszabb ideje van elmélyíteni a tudást, de szerintem önmagában így is rengeteg kérdés merül fel azzal, hogy egyébként azzal, hogy elvégezzük ezt a tanárképzést, mennyire leszünk tényleg képzett tanárok, mert én magamról is tudom például, hogy ugye mindnyájunknak megvan a 2 szakunk közül, melyik a szerelemgyerek, vagy melyik az erősebb, amiben magabiztosabbnak érezzük magunkat. Nekem mondjuk a francia ez a 2 közül. A magyar szakot is nagyon szeretem, de hát ott hatalmas tananyag, tudás mennyiség van, amit egy tanárnak frissen kell tartania, és én tényleg őszintén mondhatom, hogy én magyarból érzem azt, hogy tán még több a bizonytalanságom, mint franciából.
Ez csak a te bizonytalanságod lenne, mert nekem az az érzésem, hogy a magyar tanítással vannak bizonytalanságok. Ugye nem csak azért, mert hogy a kánon változik, meg mindenfajta felfogások vannak, hanem állandó változás van a magyar tanítással összefüggés. Általában mindenfajta a követelmények mindig átrendeződnek, vagy rosszul látom.
Hát ez pedig különösen. Tehát évente az érettségi feltételek, kimeneti követelmények, elvárások is változnak. Tehát abszolút. Még csak annyira akartam kiukadni, hogy én a magyar szakon így érzem magam, és sokan a nyelvszakon is azt látom, hogy a képzés vége felé is vannak olyan nyelvtani pontok, vagy amik alapvetőek kellene, hogy legyenek, miután egy nyelvet, idegen nyelvet elsajátítunk, és vannak, akik úgy kezdenek tanítani, hogy alapvető nyelvtani dolgok hiányosak. És ez nem gondolom, hogy az ő felelősségük, vagy a mi felelősségünk, vagy csak, hogy valahogy ezt az egész oktatási struktúrát, vagy rendszert, amiben tanulunk, azt gondolom, hogy nagyon alaposan valahogy újra kéne gondolni, hogy ezt hogyan.
Nagyon fontos, amikor azt mondtad, hogy sok tudás halmozódik fel a 6 év alatt, és ugye ebben az értelemben egy nagyon felkészült, vagy jobban felkészült, és ha nagyon ezt tegyük helyére, tehát jobban felkészült hallgatók jelennek meg a tanárképzés legelején, de igazából azt tartom fontosnak, hogy mennyire igényes maga a képzés, mennyire igényesek vagyunk a tanítás folyamatával, egyáltalán a gyerekek tudás elsajátítása folyamattal kapcsolatosan, és nekem az a érzésem, hogy időnként felületesek vagyunk, vagy felületesek és nagyon felszínesek. Tehát nem, amit az előbb mondtál, hogy nem tudod, hogy fognak tanítani a itt végzettek, mert talán a gyakorlatot is kicsit kevesebb találkozási pontot enged meg a képzés ebben az értelemben. Tehát nincs arra mód, hogy egy hallgató rápróbálja az a menet közben felszedett ismereteit a valóságra, találkozon gyerekekkel, pedagógiai helyzetekkel, különböző iskolai módszerekkel, mert azért szerencsére az iskola rendszer rengeteg módszert halmozott fel, és nagyon is egyedre méretezett képzéseket is lehetne csinálni, csak nyilvánvalóan már a képzés is meghatározza az iskolai követelményrendszerek, tehát a NATO-k és hagyd ne mondjam egyebek, amik kicsit mindig visszahatnak a képzésre, hogy rosszul
igen,
látom.
Igen, igen, egyetértek.
Tehát majd kérdezem, de igen, igen, tehát az igényességet hoztam ide. Mennyire tanulnak például a hallgatók igényesen, tehát akik oda járnak? Tehát itt a...
Ez egy jó kérdés. Egyrészt nem, tehát most nem akarok általánosítani.
Amit te érzékelsz, másrészt, szubjektív.
Igen, még talán jobb, ha még egy picit az előző gondolatmenethez visszacsatolva, hogy azt gondolom, hogy most bárkinek bármi hiányossága van, és úgy végezzük el az egyetemet, én tudom, hogy nekem is vannak sajnos hiányosságaim, lehet, hogy komoly hiányosságok is, de ezeket szerintem lehet úgy, ha, és akkor itt jön be a lelkiismeretesség meg igényesség kérdése, korrigálni, hogy amikor mondjuk tanítunk valamit a gyerekeknek vagy diákoknak, igen, ha én tudom, hogy valami hiányosságom van, akkor már jóval a tananyag kezdete előtt, tudom, hogy abban az évben azt fogom tanítani, felkészülök, autodidakta módon utánképzem magam, hogy amit eddig nem tanítottak meg, én úgy menjek be órára, hogy felkészült vagyok, képbe és legyen. A tőlem telhető mindent megteszem, hogy a diákoknak a legtöbbet adhassam. Ha eddig hiányzott az a tudás, akkor legalább az órára utánképezzem magam, amennyire csak tudom.
A Kapocs Ifjúságsegítő magazinban Kazinczy Bálinttal arról kezdtünk el beszélgetni, hogy egy tanárszakos diák miként látja a pedagógus pályát, és legelőször tulajdonképpen magáról, az ő saját oktatásáról beszélgettünk. Ez a beszélgetés szubjektív, tehát ne gondolja senki azt, hogy most amit a Bálint elmond, az a nemzedéke véleménye, ez a Bálint véleménye, örülnék neki, sok fiatal emberrel beszélgethetnénk, és mindenki kifejthetné. De arról beszélt Bálint tulajdonképpen, hogy az egyetemre érjelentkezéskor a többsége elment tanulni szeretett volna, tanítani szeretett volna, és most viszonylag kis százalékban, azt hiszem egy példád alapján kb. 20% az, aki most úgy gondolja a évfolyamtársait közelébe, hogy valószínűleg a pályára kerül, és Bálint 6 évfolyamon keresztül tanulja azt a szakot, ami az ő magyar és magyar és francia szakot jelenti. És nagyjából a beszélgetés végén jutottunk el odáig, hogy a maga a tanulás folyamat és mennyire számít az ő számukra igényessé. Tehát, hogyha egy pedagógus és egyáltalán az a fajta dolog, ami a tudás átadását, átörökítését jelenti, felkészültséget és igényességet jelent, és erre mondhat, hogy van még gondolatod.
Igen, hogy az igényesség kérdéséhez, hogy ugye az előbb azt arról kezdtem beszélni, hogy hogyha van mondjuk egy hiányosságunk, akkor azt mindenkinek van, és a tanár se tudhat mindent, igen. De ilyenkor az igényesség az ott jelenet meg, hogy ilyenkor egy tanár után képzi magát, hogy utána nézzünk, ha nem tudok valamit, akkor pótlom a hiányosságokat, hogy már órára felkészültem, menjek be. És ilyen szempontból talán a lelkiismeretesség, még ezt tudnám mondani, az igényesség mellett, ezeknek kulcs szerepe van, de amit hát problémát vethet fel, az, hogy a képzéssel, nem feltétlenül a képzéssel megszerezhető tulajdonságok ezek, hanem sokszor személyiségjegyek, ezt hozzuk, hogy vagy valakiben kialakul, hogy igényes, lelkiismeretes, és nem önmagában a végzettség adja meg az igényességet, hanem ez talán biztosan fejleszthető, de ha valaki eleve nem igényes, és mondjuk a tanárszakot is úgy csinálja végig, hogy csak a megúszásra megy meg, hogy csak legyen meg igénytelen a feladataiban is, akkor felmerül a kérdés, hogy akkor a tanításként, ha tanítania kell, akkor másként lesz-e? Mert lehet, hogy másként lesz akkor. Ha a diákok elé kell állni, az már egy másik helyzet. Akkor lehet, hogy igényes lesz. Szóval nem akarok így általánosítani, de ez egy szerintem azt leszögezhetjük, hogy ez egy nagyon fontos tulajdonság és hozzáállás. Szerintem.
Így van, tehát hogyha valaki tanítani akar, és azt gondolja, hogy a tudásnak minél nagyobb hatékonysággal kell átkerülni, hogy megérkezni a fiatalokhoz, akkor feltétlenül fontos az, hogy ennek a kulcs szereplője a pedagógus, az mennyire tud ő maga igényes lenni. Más kérdés, hogy mennyire lehet ma Magyarországon igényesnek lenni. És az a kérdésem, miközben ezt most mondtad, ez az igényesség, mennyire látod, hogy ma a iskola rendszer megteremtének a lehetőségét a pedagógusok számára, mint hallgató? Mert ugye te mégsem tanítasz, bár találkoztál már kisebb, nagyobb gyakorlattal, tanárokkal, kollégákkal. Mennyire látod ennek az igényességnek a lehetőségét az oktatás rendszerben?
Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés.
Te hoztad be az igényességet, én akkor mondom, vigyük végig.
Szóval igen, itt meg bejön az a problematika, ugye, hogy rendkívül túlterheltek a tanárok és a pedagógusok, és ilyen leterheltség, ilyen óraszám mellett szerintem alig van idejük a tanároknak. Szóval én azért nem tudok még igazán beszélni a gyakorlati részéről, mert én még csak gyakorlaton voltam, tehát kevés órát kellett tanítanom, de például ugye a családban van tanár, tehát azt tudom mondani, hogy ott mit látok.
Igen.
És nem tudom, szóval, hogyha az ember maximálisan lelkiismeretes szeretne lenni tanárként ma Magyarországon, és abszolút lelkiismeretes, akkor hát akkor nagyon minimális ideje marad a saját életére, vagy hogy barátokkal, szabadidővel foglalkozzon, ami meg nyilván nem egészséges. Tehát nem tudom, hogy lehet. Tehát nyilván, ha ennyi órája van egy tanárnak, akkor a saját hiányosságokat is kevesebb idő, kapacitás van bepótolni, mert az embernek is van ugye egy mindennapos kapacitása, amikor már fáradt, vagy nem fog az agya. Tehát ezekkel számolni kell, tehát hogy nem vagyunk gépek, és ha hihetetlenül leterhelnek egy tanárt, akkor akkor arra is kevesebb ideje lesz, hogy magát képezze.
Ezt értem, de most el tudom képzelni, most azért kérdezem tőled, mert te hogyan látod ezt, hogy egy ilyen pedagógus ugye tanít az iskolában, és nagyon kicsi ideje van, de elvárják-e tőle egyáltalán, hogy igényes legyen? Benne van a szisztémában, a rendszerben az, hogy maximálisan kihozzák mindenki magából a legtöbbet, kérdezem én. Tehát a szisztéma hordozza ilyen szempontból, tehát úgy vannak ilyen érdekes kifejezések, mint a minősítési rendszer, meg mindenfajta követelményrendszerek, ami elvileg a pedagógus munka színvonalát kell, hogy szolgálják. De ezek azt jelentik, hogy igényesebb legyen a pedagógus, vagy érted, amit kérdezek?
Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Nem tudom, hogy most éppen nemrég hallottam a portfólióról egy beszélgetést, egy ismerősöm mondta, hogy hát nagyjából ő is most a minősítés előtt van, hogy nagyjából az emberek 97%-a átmegy a minősítésen, mégis belerokkannak a munkába, amit egy portfólió jelent. Tehát, hogy ez mérhetetlenül sok idő, munka. Ráadásul, nem is tudom, pár hete volt, talán a Telexen jelent meg egy videó, vagy egy hír erről, hogy egy tanár, aki már, nem tudom, több mint 20 éve tanít, egy YouTube videóban jelentette be, hogy ő most ott hagyja ezt a pályát, mert amit ez a portfólió írás jelent, az, hogy 20 év után ilyen hercehurcának vetik alá, hogy ez nem elengedő bizonyíték az ő alkalmasságára, kompetenciára, és szóval ez annyi leterhelést jelent, és annyi nem tudom, fölösleges munkát, meg ahogy kivettem a szavaiból, és olyan reménytelenséggel beszélt, hogy kilátásba helyezte, hogy ez így ott hagyja ezt a pályát. És egyébként több tanárt, vagy mondjuk akár a Magyar Tanárok Egyesületének a képviselőire is gondolhatunk, vagy tehát a szakmából sokan már megszólaltak az elmúlt években, hogy a véleményük mi ezzel a minősítési rendszerrel, meg kapcsolatban, és
ezt úgy hívják, hogy pedagógus életpálya modell.
Igen.
És ennek ezt szolgálja ez a minősítési rendszer, igen. És ezzel vannak kérdéseid.
Igen, szóval én nem tudom, hogy ez mennyire szolgálja az igényességet, és egyáltalán azt az én kérdésem inkább az, hogy miért kell ennyire szigorítani a tanárok minősítését, a számonkérését, mikor azt látjuk, hogy több ezer pedagógus hiányzik az oktatásból, és akkor mit teszünk, azt, hogy nem emeljük a tanárfizetéseket, vagy csak minimálisan, hogy azt lehessen mondani, hogy emeltük a fizetéseket, miközben gyakorlatilag elenyésző mértékű a fizetésemelés, tehát az inflációt azt korrigálja, és nagyjából erre jó, de el lehet mondani, hogy emeltük a tanárfizetéseket, és bevezettünk egy ilyen minősítési rendszert, ami végtelen módon megkeseríti a tanárok életét és hétköznapjait, és mindeközben hagyják el a tanárok a pályát, előregedő tanártársadalomról beszélünk, nagyon kevés az utánpótlás, és egyre rosszabb helyzetben az oktatási rendszer. Én azt gondolom, ma nem az elsődleges kérdésnek kellene lennie, hogy akkor hogyan szigorítsuk a minősítési rendszert. Ha igényesebb pedagógusokat szeretnénk, akkor szerintem más oldalról kellene talán ezt a kérdést megközelíteni.
Milyen oldalról közelíteni?
Hát sok oldal, egyébként sok oldalról, de az egyik első az biztos, hogy az anyagi lenne, tehát hogy a tanárok anyagi megbecsültségét azt mindenképpen. Csak egy példát mondanék, ugye hát lehet tudni, hogy ma tanárszakos diplomával egy Aldiba eladónak elmenni sokkal jobban megéri, mint tanárnak. Mert nem mondjuk, hogy mekkora szakadékok vannak egy bolti eladó, meg egy ma tanár fizetése között, és akkor felmerül az emberben a kérdés, hogy ez jó-e, hogy így van, hogy az ember 6 évig tanul egyetemen, hogy tanári képesítést és diplomát szerezhessen, és elmehet vele eladónak, és a kétszeresét fogja keresni.
Tehát éppen annyira izgalmas, én most olvastam valahol éppen, nem is tudom, hogy hol, a különböző tankerületekben most már egyre több helyen érzékelhető, hogy a pedagógusok mellette tanulnak különböző szakmákat, péknek, cukrásznak, vagy manikűrösnek, vagy egyebeknek, tehát, hogy a munkájuk mellett, tehát a meglévő munkájuk mellett bármennyire feszített is, hogy pénzük lehessen, egy mellékfoglalkozást vállalnak, ez még a pozitívabb változata, vagy egyszerűen pályát elhagynak, és elmennek valóban cuklásznak, vagy valóban elmennek asztalosnak, hogy mondjak egy másik konstrukciót a szinten, és akkor az a tudás, az a tanulás, az a folyamat, amit egyetemen itt ott szerzett meg egyébek, az egész dolog megy a levesbe, hogy fogalmazzam finoman. Ezt most csak azért, hogy téged erősíteni. De az a fontos, hogy te hogyan látod, és az, hogy te hogyan látod azt a pályát, ahol, amilyen irányba halad a ti felkészítésetek. És ugye arról beszéltünk, hogy az igényesség az egy jó pont, jó vonal arra, hogy ahogy tanultok, meg ahogy majd tanítani is kell, az tulajdonképpen ennek rokonságban, összefüggésben kéne lennie. Ugye ennek összhangban kéne lennie.
Így van, így van.
És ugye amíg nem tudom, a ti tanáratok az egyetemen, azok ilyenek? Hogyan tanítanak? Tehát a ti tanáraitok mennyire adják vissza azt, amit a pályára készültök? Tehát mennyire mennyire mutatják a pályát magát?
Mennyire igényesek?
Hát mire igényesek, ilyen szempontból. Mennyire használnak olyan módszereket, amit aztán te is használhatsz majd később a középiskolában, ha tanítani mész.
Igen, ez... Hát ugye tanárfüggő is, de én azt hiszem, mondhatom, hogy sok olyan tanárom van, akire azt hiszem, hogy példaként felnézhetek, de inkább azt válaszolnám erre a kérdésre, hogy a tanártársadalom, a diáktársadalom, vagy ha egészében a társadalmat vizsgáljuk, minden ilyen kis közösség az úgy áll össze, hogy vannak olyanok, akik igényesek, és vannak, akik igénytelenebbek.
Nyilván.
És az a helyzet, hogy soha nem lehet kiszűrni az igénytelenebb résztvevőket a rendszerből teljes egészében. Tehát a tanárok között is, bárhogy is nézzük, mindig lesznek olyanok, akik mondjuk úgy mennek be órára, hogy nem érdekli őket, vagy hogy ők most hogy tanul meg a diák ezt, vagy azt, vagy csak megélhetést jelent neki. Tehát annyira sokféle élethelyzet is van, hogy nem lehet, és én ezt mondanám, hogy talán az egyetemre is ugyanez vonatkozik, hogy annyiféle tanárunk van itt is. Én azt hiszem, hogy vannak pozitív és talán kevésbé pozitív példáim is, de előttem inkább pozitív példák vannak, azt hiszem, vagy,
az jó,
vagy azokat tartom szem előtt inkább.
Inkább a pozitívat tartod szem előtt.
Igen.
Hát igen, és szerencsés is vagy, hogyha jó tanárokkal találkozol, mert akkor olyanokat tudsz tanulni, vagy úgy tudsz tanulni, hogy kapsz érzelmi támogatást, meg hát tudásbéli támogatást is ebben az értelemben, de ugye azért ez a dolog felvet még egy dolgot, hogy nem tudom, mennyire érzékeled, hogy például a gyakorlat során, hogy az egész oktatási rendszer a tanulásra fókuszál, és nem a tanításra. Nekem még mindig ott tart, és mondjuk ez egy már szinte közhelyszerű ismétlése a történeteknek, hogy mi a tanulás központú iskolát szeretnénk minél inkább, a tanítás központú iskola helyett, de hogy mennyire érzékelhető, mennyire lehet olyan oktatási helyzetet teremteni, a gyerekek ne érezzék kiszolgáltatva maguknak, olyan pedagógusoknak, akik nem készültek rendesen fel. Ez most a te esetedben is, mert ugye ha pedagógusnak készültek, akkor azt mondta, szerencséd van, akkor jó pedagógus minták képeznek benneteket föl arra, hogy egyetemistákként majd később tanárok lehessetek, de ti is megélitek azt, hogy egy csomó, hogy is mondjam, titeket oktató tanár felületessége, vagy figyelmetlensége, vagy talán a nagyon is belerögzült rutinja miatt ez a dolog nem olyan átható, vagy olyan erőteljes, hogy fogalmazzam finoman. Minden képességét elismerni, és az a tanár nem készül, nem annyira vet be mindent a ti képzésetekbe, és akkor ezt valószínűleg ez tovább kell, hogy menjen, vagy hogy megy ezt?
Hát, aki nagyon reflektív, és nagyon elhivatott hallgató is, és már tényleg a képzés végén nagyon tényleg reflektíven tekint, reflektív módon tekint a tanáraira is, az megállapítja magában, hogy én pont nem ilyen szeretnék lenni, amilyen az a tanár, akit én most negatívnak tartok, és akkor megszűri magában a példákat is, hogy ki az, akinek a, nem tudom, a gyakorlatát ő tovább szeretné vinni, vagy folytatni. De igazából minden, tehát minden hallgató ilyen szempontból mindenki egy személyes szűrőt is jelent, mert kinek miért lesz példamutató egy tanár? A személyisége fogja meg, vagy egy tulajdonsága? Szóval nagyon sok a személyes faktor, vagy az egyéni tényező is ebben a kérdésben.
Once upon a time, a long, long time ago, wherever you'd lead me, I would surely follow. Girl, you put me through some pain and misery, and now you are standing on my doorstep, telling me how much you need me. Baby, ain't nobody home. Times I begged for you to come home, but you laughed at me and said, let me alone. Through my burning tears, I saw you walk away, and now you're begging me to forgive you. But this time, baby, it's your turn to pay. Baby, ain't nobody. Girl, I love you. Place no one else above you. Gave you everything that I own. Girl, you can't come back here. Ain't nobody home.
Nobody's home.
Once upon a time, when you went on your way, girl, I hope and pray that you come back someday. But time has made some changes, turned me upside down. So you can beg me to forgive you. But this time, baby, you can turn right around. Ain't nobody home.
Nobody home.
Ain't nobody. Baby, there ain't nobody.
Nobody home.
You know you hurt me once.
Home.
Oh, you can beg me, baby. But it still ain't nobody home. Ain't nobody, baby. Ain't nobody home. I hear you knocking.
Ain't nobody, nobody home.
But ain't nobody home.
A Kapos Ifjúságsegítő magazinban Kazinczy Bálinttal, pedagógus pályakép, tanárszakos diákszemmel címmel kezdtünk el beszélgetni. Ő utolsó előtti éves, ugye ez a egyetemista és francia-magyar szakos tanár hallgató. Ezért aztán van valamennyi tapasztalata is, ráadásul nyitott szemmel mozog a világban, és hát olyan dolgokról beszélgetünk, ami tulajdonképpen egyrészt kötődik a mostani tanulásához, másrészt arról az a pályához, amire készül, és azt mondta tulajdonképpen még az első szakasz legelején is, hogy az egyetemre jelentkezőknek meglehetősen kis százaléka a környezetében, aki aztán azt mondja, hogy benne is fog maradni a pályába. És hát az, hogy mivel magyarázzuk, azt nem hiszem, hogy most erre egy kérdőívet kéne kitölteni, de az tűnik, az mindenképpen valószínű, hogy eltávolodtak a hallgatók legalábbis egy bizonyos szempontból a pályájuktól, és nem biztos, a képzés miatt. Lehet, hogy amiatt is, hogy mit látnak a pályáról, arról a pályáról, amire készülődnek. Ez azért is fontos, mert erről beszélgettünk a minősítésrendszer címén, vagy a pénzfizetésrendszer címén. És hát tulajdonképpen engem most az foglalkoztat, mert ti végül sok módszerrel találkoztok sokféle módon. És most ugye az iskola rendszernek meg nyilván változnia is kéne. Önmagában is kéne változnia. De mit gondolsz azokról a szerepekről, amit tulajdonképpen a mai korban egy pedagógus be kell, hogy töltsön? Mert amit most itt tanultok egyetemen, az egy hagyományos pedagógus szerepből zajló képzés. De hogy ez a szerep, ez megmarad a pályán, vagy nem? Kérdezem én, vagy hogyan lehet ebben az értelemben arra pedagógus szerepre fölkészülni, ami jobban szolgálja a gyerekek tanulás elsajátítását, mint amennyire egy hagyományos, poroszabb, vagy tradicionálisabb iskoláról beszélünk.
Hát ugye sokszor, amikor hallok erről szakembereket, vagy pedagógusokat beszélgetni, akkor mondják, hogy ez a mai oktatási rendszer Magyarországon, ez egy, bárhogy is nézzük, egy rendkívül konzervatív rendszer. És például ebből a felállásból is, hogy a tanár kvázi a tudás közvetítőjeként áll ki, amit egy szörnyű megfogalmazás szerintem, mert nem ez a tanár definíciója. Szerintem egy tanár.
De a valóságban meg így van. Tehát vannak olyan helyek, hogy vannak olyan települések, vannak olyan térségek, ahol a környéken közel senki sincsen olyan iskolázat, hogy felkészült ember senki az a történetben. Tehát ő valóban reprezentálja bizony szempontból azt a szakmát, vagy azt a tudás tartalmat, amit tulajdonképpen a környéken mások számára nincs meg.
Hát ezen sokszor szoktam gondolkodni, hogy tényleg nem tudom, egy ilyen nagyon közhelyes választ most már, szóval sokan válaszolják, hogy ú, a tanárnak lenni, akkor ez a tudás átadás, tudás közvetítés, és nem mondom, hogy nincs benne valami, de szerintem, és emlékszem az osztályfőnököm is, akit nagyon kedveltem, és így rá is felnéztem, egyszer mondott egy ilyet, mikor nem tudom, volt egy osztályon belül egy beszélgetés vele, beszélgettünk vele, és akkor valahogy ő utalt rá, hogy hát azért nem ez a legfontosabb a tudás közvetítés egy tanárnál. És sokat gondolkodtam ezen, és tényleg nem, hanem szerintem ő úgy búcsúzott tőlünk, hogy egy ilyen kis rövid filmmel, vagy filmrészlettel, és ennek az volt a lényege, hogy nagyon vázlatosan elmesélve, hogy egy gyertyát átvittek a sötétségen egy A pontból B pontba, és ez egy picit ilyen szimbolikus üzenet volt a számunkra, és úgy búcsúzott tőlünk, hogy ő ezt reméli, hogy valahogy ezt tudta adni nekünk, és nekem ez a gyertya picit a világra való nyitottságot, kíváncsiságot, érdeklődést szimbolizálta, és hogy én úgy értelmeztem, hogy ezt a fajta világra való nyitottságot, kíváncsiságot szerette volna bennünk továbbvinni, hogy az életben is, a továbbiakban is éljen bennünk.
És hogyan érte el? Mert a szerep az érdekes, ugye? Mert az igazság, hogy az a pedagógus szerep, amit be kell tölteni egy mai pedagógusnak, abban nagyon fontos, hogy mennyire képes elérni azt, amit mond. Például azt mondod, hogy a fényt átvinni a sötéten.
Igen, és nem tudom, én ezért is gondolom, hogy tanárként szerintem amit tehetek, az az, hogy a diákoknak mondjuk egy nyelv esetében kedvet csinálok ahhoz, hogy érdekelje őket a nyelv, vagy az a kultúra, próbálom és igyekszem felhívni a figyelmüket az érdekességekre.
Nyelv vagy a kultúra, vagy nyelv és a kultúra?
Nyelv és a kultúra, a kettő együtt.
Igen, azért kérdeztem. Igen?
Abszolút, és én ezt tekintem feladatomnak, hogy bejönnek a diákok, elkezdenek franciát tanulni, akkor kis lelkesedéssel, vagy érdeklődést adjak nekik ezt, hogy sok olyan dolgot, amit nem gondoltak volna, vagy hogy kedvük lett ehhez a nyelvhez, szívesebben foglalkoznak vele. Valahogy azt a fajta érzelmi töltetet, vagy érdeklődést, vagy elhivatottságot, ami bennem van, lelkesedést, én ezt szeretném átadni, és ehhez egy eszköz a tanítás. Most, ha nagyon leegyszerűsített példát nézünk, ha mondjuk láttam egy jó filmet, vagy hallgattam egy jó zenét, és megmutatom egy barátnak, egy rokonnak, akkor azért mutatom, mert szeretném, ha ő is átérezné, hogy mennyire klassz élmény meghallgatni, vagy milyen klassz ez a film, ha szóval megosztani ezeket az élményeket.
Tehát azt mondod, hogy a pedagógusnak van egy szerepe a lelkesítés, ugye?
Igen.
Tehát ez egyébként van egy ilyen fogalom, sőt éppen francia országból érkező fogalom, ez az animátorok szerepe, ez animára az lelkesíteni, feldobni, a helyzetbe hozni, hangulatba hozni valakit, ugye ilyesmi.
Igen.
Most erről beszélsz?
Igen, ilyesmiről, hogy nekem tanárként is úgy hasonló a hozzáállásom, hogy azt a nem tudom, nyelvirányti szeretetet, lelkesedést, vagy flow élményt, vagy sikert élményt, amit megéltem, azt szeretném, hogyha sokan mások is megélnék, és akkor az, hogy a kettő között van, hogy valahogy valami által közvetíthessem ezt nekik, és ehhez eszköz a tanítás. És a tanításban meg rengeteg egyéb, hogy mondjam, kérdés merül fel, módszertani kérdések, szakmódszertan, milyen módszertannal érhetem el ezt, meg azt, milyen feladatokat, videókat vigyek be, vagy Ezek már ugye részletkérdések, de ezek a részletkérdések, amik itt a lényegesek.
Ez a lelkesítésed, mint mondod, ez nagyon sokat kell tudni, vagy mit kell tudni ahhoz, hogy az ember képes lehessen átadni ezt a varázslatot, mert ugye ezt arról beszélsz, az osztályfőnöködet hoztad példának, hogy azt mondtad, hogy nem, neki nem ez a fontos a tudás átadás, hanem tulajdonképpen valami más, és ezt a gyertyát mondtad, hoztad példának. Mit kell ennek az embernek tudni, hogy ezt így tudja, ezt a dolgot megvalósítsa? Miben nem ugyanaz, mint amit most látunk a mai gyakorlatban?
Hát szerintem az, hogy azt a tanárt is tényleg érdekli, amit csinál, és szóval többnek tekinti azt a nem tantárgyat, mondjuk inkább területet, amivel foglalkozik, többnek tekinti azt, mint egy szimpla feladat, vagy tanítandó dolog, uh-huh. hanem az ő világának a része, az a terület, és hogy mondjam, ilyen affektív dolgok, tehát érzelmi dolgok is kapcsolódnak hozzá, uh-huh. nem pedig csak egy száraz anyagként tekint rá. Nem tudom, lehet, hogy ügyetlenül magyarázom.
Nem, de... nagyon jól mondod, azért se szólok bele.
De én valahogy azt gondolom, hogy ez különbözteti meg.
Jó, csak a lelkesnek kell lenni ahhoz, hogy valaki lelkesítsen? Mert ugye a lelkességed példa, és hogy jöjjenek utánad, így gondolod ezt, vagy a lelkesítésnek vannak más technikái is? Tehát ugye izgalmas, amit mondasz, mert azt mondod, hogy nem bele kell tolni az emberek fejébe tudásokat, hanem kvázi kíváncsivá kell tenni, vonzóvá kell tenni, saját idejében is tudjon vele foglalkozni, tehát lelkesíteni kéne.
Így van, és én tanárként úgy tudok tenni, hogyha képzeljünk el, mint egy tálcán behozok dolgokat, uh-huh. mondjuk ötféle italt, minden órán másfajta italokat hozok be, és akkor a diákok ezen a 45 percen ezt kapták, és ki tudják választani, hogy nekem most ezt tetszett belőle, és hogyha én mindig arra törekszem, hogy mindig mást vigyek nekik, ami érdekes. Uh-huh. Kvázi tárcán kínálom ezeket az új ismereteket, uh-huh. és ezeket kell tudni úgy kínálni, hogy vonzó legyen a diákoknak. És hát ugye visszatérve a kérdésre, hogy lelkesnek kell lenni egy tanárnak.
Mert hogy tud 20-30 éven, most mondhatnám ezt, igen. miközben most olyanról beszélsz, amit a hivatás tudattal rendelkező pedagógusok jelentős része beszél, hogy oda kell rettetesen figyelni arra, amit csinálunk, és legyen saját koncepciónk, igen, de nem tudunk 30 éven keresztül lelkesek lenni, vagy tudunk?
Hát ez, nem tudom, hogy jó szó az, hogy lelkes.
Te hoztad be.
Igen. És nem tudom, hogy erre ez egy jó szó, hogyha most egy hosszabb folyamatként tekintünk rá, mert
úgy is lehet valaki lelkesítő, hogy nem lelkes maga, hanem valami oda tud figyelni arra, hogy hol lehet valaki a diákjai közül olyan pont, ahol fel lehet őket dobni, meg lehet őket mozdítani. Itt azért is izgalmas, mert az igényességet is behoztuk, tehát az igényesség vagy arról, hogy a következetes, vagy a nagyobb odafigyelünk, akkor más módszerrel is el lehet élni, hogy a lelkesedés az egyedüli a műfajban.
Hát most, ahogy így mondod, azt nem tudom, hogy, tehát olyat nem tudok elképzelni, hogy valaki úgy tudjon lelkesíteni, hogy közben meg benne nincs meg ez a lendület.
Lelkesség.
Vagy ez a, igen, tehát ez az energia. Ezt nem tudom, hogy lehet. Én ilyet nem tudok elképzelni.
Tehát lelkes kell neki annak is, annak az embernek is, igen.
Igen.
Vagy legalábbis hinni kell abban, hogy amit csinál, az másokat megdob, ugye? Erről
igen.
beszélsz.
Igen. Talán jobb szó az elhivatottság, de igen, a hit, hogy hisz abban, hogy én most valami jót teszek, hogy én most adtam valamit, még ha nem is úgy tűnik, de uh-huh. amit csinálok, hiszek benne, hogy ezzel most valami jó hatást érhetek uh-huh. el. Szóval ez talán az elhivatottságban is benne van egy kicsit ez a...
Egyszer egy veled hasonló helyzetben lévő, tehát egyetemistával, pedagógus szakos egyetemistával beszélgettünk, és ő azt mondta, hogy ha majd elmegy a pályára, azt szeretné, minél több gyerek úgy emlékezzen rá, mint arra az egyetlen tanára, vagy az egy nagyon kevesek tanára, aki életen át elkíséri. Nem tudom, neked is vannak ilyen pedagógus képeid, mert ugye hat éves korod óta szerintem iskolába jársz. Tehát biztos, hogy van a te életedben is olyan pedagógus, amelyiket a akikkel találkoztál, akire most is visszaemlékszel, jó szívvel emlékszel, az, akiről beszélgetem, ő ilyen szeretne lenni minél több gyerek életében. Mit tetszik elszólni?
Ez nagyon tetszik, ez az elkép, abszolút.
Neked van ilyen tanárképed, akire úgy gondolod, hogy olyan ember volt, akire jó emlékezni?
Van, igen. Több ilyen.
Na, menj, most mondj egy ilyet, hogy ez mitől olyan? Mitől emelkedik ki a többi közül az a tanár? Egy diák számára.
Hát most ugye ez is
köszönhet
hangozni, de hogy valahogy az, hogy hogy hit bennem, meg hogy talán
hit
belém látott.
Igen?
Olyat, meg kinézte belőlem azt, amit én magamból akkor nem néztem ki. Szóval...
De megelőgezett egyfajta eredményt benned? Tehát ilyen kicsit ilyen...
Igen, és most egy mondat jutott eszembe az egyetemen, most például egy olyan tanár, most aki az egyetemen mondjuk első fél évben nagyon meghatározó volt, és rá mindig visszagondolok, pszichológus is egyébként, valahogy egy olyan mondata volt, hogy a jó pedagógus olyan, aki látja a diákban azt az embert, akivé válhat. Vagy látja benne a felnőttet, akivé válhat. És nekem nagyon annyira tetszett ez a mondat, és szerintem nagyon lényeges a dolgok vannak benne, és azóta is sokszor gondolkodom, hogy én ilyen tanár szeretnék lenni, hogy és akire most, ha gimnáziumi tanára gondolok vissza, akkor szerintem ők olyan tanárok voltak, akik úgy hittek bennem, vagy láttak bennem olyan lehetőséget, amit mondjuk én magamban nem láttam, de mivel ők látták bennem, ezért annak megfelelően terheltek, és abból tényleg előre tudtam lépni. És nem tudom, ez szerintem sokszor felvetődhet ez a kérdés, és ez izgalmas, hogyha diák szemmel vetődik fel, hogy egy tanár akkor nagyon jó fejnek tűnik, hogyha mondjuk nagyon könnyű játszik, könnyedséggel elvégezhető feladatokat kapunk. Szemben mondjuk, ha egy tanár órán mondjuk olyan feladatokat hoz, amik jobban megdolgoztatnak. És most ez alatt nem az, nehéz belőni a szintet, tehát nem úgy dolgoztatnak meg, hogy órákat ülök felette, mint mondjuk én egy matek példa fölött, és akkor sem tudom megoldani, mert nincs meg, amire építhetném azt a tudást, hanem úgy hoz be a tanár, hogy tudja, hogy van mire építeni, de azért gondolkodnunk is kell rajta, nem csak a legalapszintűbb ismereteket várja el. Nem tudom ezt jól elmagyarázni, mert most itt pont egy
nagyon magyar, jól mondod pedig.
Pont egy magyar tanáromra gondolok, és a magyar az teljesen más természetű tantárgy, mint a matek.
De
az inkább arról szól, hogy a tanárunk látta bennünk, hogy tudnánk gondolkodni mondjuk mélyebb dolgokról, az élet mélyebb dolgairól, és ezt akart előhívni bennünk, és ráébreszteni az osztályt arra, hogy ti tudtok fontos dolgokról, vagy fajsúlyosabb kérdésekről is gondolkodni. Ezt mondom, a magyar tantárgynál tudok így beszélni, mert egy matek példa egészen más, hogy amikor adhatok nehéz dolgot a diáknak, de ő nem fogja megérteni, meg tud csinálni azt az egyenletet.
Talán ott is meg lehet keresni, de ugye gondolom bevárta ilyen módon a te tanárod téged, hogy megjelenjenek az eredmények. Tehát nem csak úgy bízott benned, hogy folyamatosan helyzetbe hozott, hanem megvárta, hogy nálad sikerüljenek is ezek az eredmények.
Igen.
És a hoztal is innentök ez az eredményeket, ugye?
Igen.
És vártad a megerősítését, hogy folyamatosan.
Igen, mert mindig voltak apróbb sikerélmények, és ezek aztán ugye bátorítolhatnak az emberre, vagy motiválóan.
Aha. Most ugye kerestük is, ugye a pályával foglalkozunk, ugye a pályaképekkel, és ugye olyan pedagógusról beszéltél, aki fontos lehet a gyerekek számára. Így van. És mennyire látod ma ezt a mai világban, hogy ezek az ilyen pedagógusok száma növekedjen. Mert ugye ez a pedagógus kiemelkedik az iskolából. Tehát nem az iskola miatt érdekes ő, hanem személyében ő érdekes. Olyan referencia ember, aki egy életen át neked egyfajta motivációt, egyfajta ösztönzést ad, egyfajta mintát, egyfajta követhetőséget, ugye? Miért látod, hogy az iskolarendszer képes ilyen tanárokat, hogy is mondjam, őrizni és működtetni?
Hát...
Magyarul ezzel be tudsz-e menni az iskolába úgy, hogy téged szívesen fogadnak ezzel a szereppel? Hm?
Ezzel az attitűddel? Uh-huh. Szerintem igen. Szerintem be lehet úgy menni ezzel, de lehet, hogy nincs igazam, de én sokszor azt látom, hogy ez személyiség kérdése, hogy ki milyen személyiség, hogy hozza magával ezeket. Ugyanakkor meg mégsem szívesen mondom ezt, mert én hiszek abban, hogy minden fejleszthető, ha az ember szeretné fejleszteni, és szeretné tanulni, és szerintem válhatunk is ilyen tanárra, ha szeretnénk. Uh-huh. De ahhoz meg kell az elhivatottság, kell az érdeklődés megint, tehát kell valamiféle, az biztos, hogy kell belső motiváció szerintem ahhoz, hogy, hogy jó tanárokká válhassunk. Legalább hogy érdekeljen, legyen egy belső motiváció, anélkül, szóval ott kezdődik el szerintem a fejlődés, és a fejlődés lehetőség.
Neked van olyan tanárkép ez, akihez szeretné hasonlítani, esetleg tanítani kezdesz?
Igen, van. Igen.
Ő milyen?
Hát,
arra még van
több
idő.
Tanárom is van,
igen?
De most éppen egy magyar tanárom jut eszembe. Általában, tehát sokszor én nekem olyan tanáraim voltak kedvenc tanárok, akiket mondjuk az osztály 80%-a szigorú tanárnak tartott, és hogy ő egy karótnyelt tanár, és így nem szerették. És nekem sokszor ilyen tanárokat voltak a kedvenceim, vagy kedveltem őket, és hát nem tudom, mondjuk ha erre a magyar tanára gondolok, akkor... Hát ő ilyen nagyon-nagyon karakán, nagyon-nagyon határozott volt, meg tehát mindenhogy beszédstílusában, megjelenésében is nagyon választékosan beszélt, nagyon valahogy azt éreztem, hogy úgy lélektanilag is úgy tudja, hogy bánjon velünk, hogy szóljon, milyen feladatokat adjon, és ő az, akire, ahogy előbb mondtam, hogy látta bennünk azt, amit szerintem mi nem láttunk magunkban, és ezért adódhatott, hogy sokan nem kedvelték, mert hogy nem tudom.
Miért nem kedvelték?
Nem tudod. Hát szigorúnak. Mindenki azt mondja, hogy szigorú, de én meg az ő óráit élveztem a legjobban, mert annyira izgalmas, elgondolkodtató beszélgetések voltak, olyan nagyon klassz viták alakultak ki, amit lehet, hogy a többiek is élveztek az adott pillanatban, de utólag nem azt szűrték le, hogy ez most ennek a tanárnak köszönhető. Ő teremtette meg a helyzetet, hozott be olyan témát, olvasmányt, ami által ilyen jó vita kerekedhetett, hanem valahogy ők a szigorú tanárt látták benne. Nem tudom, én volt ha ezt még
persze,
röviden, volt egy ilyen egyetemi óránk is, ahol beszélgettünk erről, a tanári hatékonyságfejlesztő tréning, hogy ki hogyan látja magát tanárként, vagy a saját tanári szerepét, és nagyon izgalmas volt, és akkor egy képet kellett vinnünk, és én a Nanny McPhee-t vittem, talán sokan ismerik ezt a mesét. Ugye röviden arról szól ez a film, tehát nem is mese, ez egy film, hogy egy dadust fogadnak egy sok gyerekes családban, akik minden dadussal elbántak addig, tehát nem lehet velük mit kezdeni, és jön Nanny McPhee, akinek vannak ilyen varázseszközei is, de nem az a lényeg, hanem ő az első dadus, aki utat talál a gyerekekhez. És aki nem látta, nézze meg a filmet, mert most nagyon rövid volt, ahogy ezt elmondtam, de én azért őt vittem erre a szemináriumra, mint figura, mert ő azt mondta a gyerekeknek, hogy amíg nem szerettek, nem akarjátok a társaságom, addig itt leszek, ha megszerettek, akkor eltűnök. És hogy valahogy a gyerekek... szabályokat adott, kereteket hozott be, és a gyerekek idővel kezdték megkedvelni, és Nanny McPhee meg szép észrevehetetlenül fokozatosan egyre inkább a háttérbe vonult. És én őt egy olyan személynek látom, aki a háttérből kvázi titokban fogta a gyerekek kezét, látta bennük a felnőttet, akivé válhatnak, kísérte őket azon az úton, és amikor úgy látta, hogy már nincs rá szükség, akkor szépen diszkréten háttérbe szorult, és háttérbe vonult, és kvázi eltűnt. De
ez nagyon szép ez a dolog. Hát legyél ilyen tanár, ha kívánhatom mindenképpen. És sajnos az időnk fogyott el, de folytathatjuk majd valami más témában ugyanígy, és nagyon szeretném, hogy sok pedagógus hasonlóképpen megtalálná maga ideáit, jó? Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm lehetőséget.
Hallgassák tovább a Civil Rádiót, Szabó Andrást hallották. Viszont hallásra.
Since you left me.